Rostabányi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt mondhatjuk el a beszélgetést, hogy az intézményeknek is el kell készíteniük most ugye a saját fejlesztési elképzeléseiket. Önök mit gondolnak a saját jövőjükről? Tehát nagyjából merre felé menne a Corvinus Egyetem, hogyha csak önökön múlna?
A Corvinus Egyetemnek két, vagy mondom így három fontos pillére van. Az egyik az a gazdaság, gazdasági képzés, a másik ezzel szoros összefüggésben a társadalomtudományi képzés, a harmadik pedig az agrárképzés. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a három, amellett, hogy természetesen önállóan is nagyon fontos, így együtt még inkább. Tehát nagyon szerves kapcsolódási pontok vannak a három terület között. A háromat inkább én kettőnek nevezném, mivel ami a gazdasági és a társadalomtudományi képzést illeti, ott rendkívül szorosak az összefonódások, tehát alig ha lehetne elképzelni egyiket a másik nélkül, vagy fordítva, tehát ezeken a karainkon és ezeken a szakainkon nagyon szoros az együttműködés. De örvendetes módon az elmúlt években egy nagyon komoly együttműködés alakult ki az agrár területek és a gazdasági társadalomtudományi területek között. Ebben rengeteg lehetőséget látunk a jövőt illetően is, tehát azt gondoljuk, hogy az agrárium nehezen elképzelhető gazdaság nélkül, egy marketing nélkül, vagy egy vezetésszervezés nélkül, tehát ebben olyan egyedülálló lehetőségek vannak, részint az oktatási paletta bővítése révén új ilyen jellegű szakok indítása, részint a gyakorlati alkalmazás terén, amit mindenképpen szeretnénk a jövőt illetően kihasználni. A másik, ami irányban mindenképpen gondolkodunk, az előbb már utaltam a nemzetközi esedésnek a szerepére, elsősorban a hallgatók és egyebek vonatkozásában, de a külföldi partnerekkel való együttműködésnek a fokozása, és külföldi partnerekkel közös képzések indítása. Már erre is több nagyon jól működő példa van, különböző joint, dual, meg egyéb degree programoknak a keretében, Erasmus Mundus keretében is van már együttműködésünk több külföldi partner intézménnyel, de azt gondoljuk, hogy a jövő egyik stratégiai fejlődési iránya mindenképpen ez, hogy újabb képzéseket vezessünk be, esetleg jó nevű külföldi partnerrel együttműködve, ahol a hallgatók közösen több intézménynek a diplomáját is megkaphatják. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a fő pontok, amelyek irányába jelentős fejlesztéseket tervezünk. Ezek az egyetemünknek stabil pontjai, ezeken a területeken eddig is én azt gondolom, hogy nagyon nívós képzést adtunk, amit visszaigazoltak a hallgatói jelentkezések, és nem utolsó sorban visszaigazolta az, hogy a piac ilyen magasra értékeli a Corvinus Egyetemnek a diplomáját, tehát a mi hallgatóink azon szerencsések között vannak, akik a diplomá megszerzését követően viszonylag rövid időn belül és viszonylag magas kezdő fizetéssel el tudnak helyezkedni, tehát ez azt igazolja számunkra, hogy jó úton járunk, és ezeket az irányokat szeretnénk még folytatni, kiaknázva még azokat a lehetőségeket, amelyek a Corvinus Egyetemnek ebben az összetételében rejlenek, és itt még nagyon sok olyan pontot látok, ahol előrelépési lehetőségek vannak előttünk.
Ön hogy látja egyébként, hogyha most általánosságban nézzük, és nem csak szorosan a Corvinus Egyetemnek az átalakulását, vagy a Corvinus Egyetemnek a fejlődését, hanem mondjuk általában a felsőoktatás fejlődését, de hát nyilván a Corvinus ebben egy fontos szereplő, hogy a munkaerőpiac és a munkaerőpiac igényeinek a megváltozása, átalakulása, ez nyilván egy dinamikus folyamat, tehát nyilván folyamatosan
így alakul. Igaz.
Ez mennyire van összhangban, vagy inkább azt mondom, hogy az átalakítása a felsőoktatásnak mennyire van összhangban azzal a folyamattal, ami a munkaerőpiacon zajlik?
Hát az egyik célja, az egyik a felsőoktatási kormányzat által is deklarált célja az átalakításnak éppen a munkaerőpiaci igények nagyobb mértékű figyelembe vétele, csak az ez nem egy egyszerű valami. Ugyanis hát kérdés, hogy mivel lehet mérni a munkaerőpiaci igényeket, tehát nagyon nehéz ezt pontosan meghatározni, hogy éppen most mit keres a munkaerőpiac, illetve amire már a beszélgetésünk elején is utaltam, hogy ugye egy diploma, ha én most elkezdek egy képzést, abból 5 év múlva lesz diplomás hallgató, és 5 év múlva mit igényel a munkaerőpiac, és most azt honnan tudjuk, fogalmunk nincsen. Tehát azt igazán tudjuk, hogy jövőre mit fog igényelni a munkaerőpiac, nyilván nagyobb trendeket ismerünk, tehát ez nyilvánvaló, de itt is én feltételekkel kezelném, és erre is utaltam már az előbb az olyan megállapításokat, mint például, hogy túlképzés lenne mondjuk közgazdászokból. Hát a munkaerőpiac éppen nem ezt igazolja vissza, tehát egy közgazdász diplomá témával nagyon jól el tudnak helyezkedni a hallgatók, és azt gondolom, hogy a mostani helyzetben éppen, hogy nagy szükség van jól képzett közgazdászokra, ráadásul ez a diploma kiválóan kombinálható más diplomával, jogász, közgazdász, mérnök, közgazdász, és folytatnám a sort. Tehát nagyon jó a célkitűzés, hogy vegyük figyelembe nagyobb mértékben a munkaerőpiaci igényeket, ugyanakkor ezt elég nehéz meghatározni, és ez még egy dologra hat hívjam fel a figyelmet, az egy ilyen sztereotípia, hogy társadalomtudományi területeken is túlképzés van. Itt azért azt is vegyük figyelembe, hogy nagyon sokan nem csak egy diplomát szereznek, hanem kettőt vagy hármat is akár, tehát olyan mesterszak is van, vagy lehetséges, ami egy már megszerzett mesterszak utáni másik mesterszak, ami ugye rövidebb idő alatt alacsonyabb kreditszámmal érhető el, illetőleg hát a pálya módosítása is rengeteg lehetőség van, meg arra is, hogy valaki egy diplomával bekerül valamilyen munkahelyre, és ott más irányú tevékenységet folytat. Tehát nagyon flexibilis dolgokról beszélünk, nagyon nehéz ezt pontosan meghatározni, hogy miből hány diplomásra van szüksége az országnak. Én azt gondolom, hogy itt főbb irányokat, főbb trendeket nagyjából meg lehet határozni, de ennek nagyon komoly veszélyei is vannak, hogyha nagyon radikálisan csökkent például valamit az állam, akkor lehet, hogy ez 4-5 év múlva vissza fog ütni, és olyan nehezen helyrehozható kár keletkezik, mindent helyre lehet hozni természetesen, amit aztán nehéz korrigálni. Tehát ez a fő probléma, amit én látok a munkaerőpiaci igényekben, azzal együtt mondom még egyszer, hogy egyetértek azzal, hogy meg kell próbálni figyelembe venni nagyobb mértékben a munkaerőpiaci igényeket, mert valóban azok a törekvések, hogy bizonyos területeken csökkenteni a képzési helyeknek a számát, uram bocsánat, tehát hogy ne 20-25 helyen legyen párhuzamosan képzés, vagy bizonyos területek preferálni másokkal szemben. Tehát az például valóban, hogy műszaki, természettudományos, informatikai területen nagyobb legyen, több legyen a diplomásoknak a száma. Ezek azt gondolom, hogy olyan elvek, amelyeket nagyjából lehet támogatni.
Ugyan a beszélgetésünk első felében utalt arra, hogy a Corvinus Egyetemnek meglehetősen széles kapcsolódási pontja van, ugye vállalati szférából is sok támogatójuk van, de támogatások apropóján került ez szóba. A vállalatoktól kapott visszajelzések, vagy az információk, vagy ugyanazt mondta, hogy az ösztöndíj programnál nyilván lehetnek akár egészen konkrét kérések is, mondjuk bizonyos képzéssel kapcsolatosan. Ezekhez mennyire tudnak igazodni? Ezt azért is kérdezem, mert pont amit mondott, hogy nyilván egy felsőoktatási intézmény, vagy általában a felsőoktatás nehezen mozdul, tehát nyilván évek kellenek, amire mondjuk egy igényre reagálni tud. Ezt a vállalatok mennyire tudják elfogadni vagy tolerálni? Tehát hogy működik ez a gyakorlatban, az oktatásban?
Hát általában igen, de viszont nyilvánvaló lehet azért gyorsítani ezt a folyamatot, tehát lehet új szakokat akkreditáltatni, bevezetni, vagy lehet speciális programokat indítani, tehát itt nem föltétlenül csak diplomát adó programokban érdemes gondolkodni, ahogy nem csak ilyen programjaink vannak, tehát lehet az, hogy valamilyen vállalatnak, valamilyen cégnek van valami speciális igénye, valamiféle képzés vagy továbbképzés szeretne egy speciális területen a saját munkatársai számára. Ilyenekre eddig is sor került, vagy hadd mondjak egy másik példát, hogy indítunk például diplomata képző vagy továbbképző programokat külföldi diplomaták számára, amit már sikerrel bonyolítottunk le, jó néhány ilyet, ezek ilyen 4-6-8 hetes programok, speciális igény szerint összeállítva angol nyelven természetesen. Ezek is nagyon-nagyon jól működnek, tehát nagyon flexibilis is tud lenni egy felsőoktatási intézmény, ha egy vállalat vagy külföldi partner pontosan meghatározza az igényeit, hogy milyen területeken nyújtsunk képzést, és amennyire erre képesek vagyunk, igyekszünk ezt nagyon rugalmasan megtenni. Ez pontosan az egyik olyan fontos lehetőség, amely én azt gondolom, hogy finanszírozási szempontból is fontos lehet a mostani helyzetben, mert nyilvánvalóan a vállalatoknak lehetnek olyan speciális igényeik, amit hogyha az ember ki tud elégíteni, akkor ez finanszírozási szempontból is hozzájárulhat az intézmény hatékonyabb működéséhez.
Egy picit visszatérve a gyakorlatilasabb hétköznapi kérdésünkhez, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy másfél-két héten belül elkezdődnek az érettségék, és ugye azok, akik el fogják kezdeni szeptemberben önöknél a tanulmányokat, meg a többi felsőoktatási intézményben lassan ugye elbalognak és érettségiznek, és ugye hát nyilván a mesterképzési felvételik is ugyanosan elindulnak. Hogy látja, hogy az átalakulásnak a folyamata az mennyire befolyásolja, mennyire zavarja esetleg, vagy nem zavarja a mindennapi működést, tehát az adminisztratív lépéseket, a normál üzletmenetet, vagy a normál életet a felsőoktatásban?
Hát bizonyos zavarokról már ejtettünk szót, tehát arról, hogy a hallgatók néhány hónappal ezelőtt meglehetősen későn jutottak hozzá bizonyos információkhoz, tehát ezzel már eddig is találkoztak a hallgatók, találkoztak az intézmények. Én azt gondolom, hogy a nagyobb léptékű változások, amennyiben erre sor kerül, és bizonyosan sor kerül, ezeknek a bevezetése, ez fokozatosan kellene, hogy történjen. És hát ebben az esetben, ha kellő előkészület után történik mindez meg, akkor különösebb zavarokat nem okozhat. Tehát én azt gondolom, és azért is utaltam az előbb is arra, hogy a szeptemberben induló képzések esetében én nem számítok semmiféle olyan jelentős változásra, ami bármilyen szempontból megakasztaná a folyamatot, vagy zavart keltene a folyamatban. Tehát azt nyilvánvalóan lehet tudni már előre, és az intézmények már ugye korábban meghirdették azt, hogy milyen képzéseket indítanak, milyen alapszakokat, milyen mesterszakokat indítanak, tehát ebben egyik pillanatra a másikra nem következhet be semmilyen változás, és hát maga a rendszer is nyilvánvalóan úgy működik, hogy előre lehessen azért tudni, hogy hol milyen szakok vannak, hogy a hallgatók előre tudják jelentkezni, tehát itt sem a szakokkal volt probléma, hanem az állami finanszírozású helyekkel, amit a hallgatók pontosan nem ismertek. Tehát én azt gondolom, hogy magában a szeptemberben induló képzésben nagyobb zavarok nem várhatók.
Érzékeli egyébként azt, vagy érzékelik a kollégái azt, hogy az átalakulás folyamatának lehetnek olyan hatásai, amelyek esetleg nem szerencsések, nem szándékoltak, tehát ami nyilván nehezen számszerűsíthető, nehezen fogható, tehát ilyen hatásokat érzékelnek általában mondjuk a Corvinus Egyetemmel összefüggésben?
Hát nézze, tavaly, amikor fölröppentek hasonló hírek, vagy olyan hírek, amelyek nem voltak pozitív hírek a Corvinus Egyetemmel kapcsolatosan, akkor bizonyos elbizonytalanodás érzékeltünk hallgatók körében és szülők körében, és én azt gondolom, és mindenképpen erre föl szeretném írni a figyelmet, hogy ilyenre most egyáltalán nem kell számítani nyilvánvalóan, tehát szeptembertől tovább folynak a képzések a Corvinus Egyetemen, a meghirdetett képzések, és én maximálisan biztos vagyok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog folyni, tehát arra biztatom a hallgatókat, hogy nyugodtan jelentkezzenek a Corvinus Egyetemre, annak alapján jelentkezzenek nyugodtan, hogy egy nagyon jó diplomát kapnak a kezükbe, ez egy nagyon jó befektetés, tehát a piac ezt már visszaigazolta, és én bízom benne, hogy 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva is ugyanezt fogja a piac visszaigazolni.
Itt a beszélgetésünk vége felé közeledve egy picit kanyarodjunk el a magyar felsőoktatástól, hiszen önt azt mondja, a mi hallgatóink azt gondolom, hogy leginkább biztonságpolitikai szakértőként, az arab világ szakértőjeként hallották nyilatkozni nálunk. És ugye az arab tavasz apropóján beszélt már eddig is nálunk nagyon sokat, és hát talán érdemes lenne arról beszélni egy picit, hogy látja, hogy a nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött eseményeknek meddig tudott eljutni az arab tavasz, tehát hova jutott az arab világ, ami ugye volt néhány ország, ott voltak választások, mennyi, milyen fejleményeket, milyen következményeket lát ön ma?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon komoly változások mentek végbe, ugyanakkor viszont azok az optimista feltételezések, amelyek kezdetben voltak, azok nem igazán váltak valóra. Mondom még egyszer, nem becsülném le azért a bekövetkezett változásokat, és sokan azt mondják, hogy az arab tavasz valójában egy iszlamista ősz, vagy iszlamista tél követte. Mondják mindezt annak alapján, hogy az első hónapokban, tehát a tavalyi év első felében úgy tűnt, hogy lényegében szekularizált erők állnak a megmozdulások hátterében. Tehát az iszlamisták háttérbe húzódtak, és nem voltak jelen az eseményekben. Ez sokakat meg is lepett egy kicsit. Na most, ahogy telt az idő, egyre inkább megjelentek az iszlamisták, és hát ahogy ön is utalt rá, ahol választásokra került sor, legyen szó akár Egyiptomról, vagy Marokkóról, vagy Tunéziáról, ott gyakorlatilag mindenütt az iszlamisták szereztek többséget, ami komoly aggodalommal tölti el főképpen a nyugati szakértőket. Én viszont óvnék a túlzott aggodalomtól, hogy Egyiptomot vegyük példának, ahol a legnagyobb sikert a választásokon a muszlim testvérek érték el. Ugyanis a muszlim testvérek például, de mondhatnám ugyanezt a tunéziai vagy marokkói hasonló iszlamista pártokra, szervezetekre is, kifejezetten elhatárolódtak a radikalizmustól, és mérsékelt irányzatként, pártként állítják be saját magukat, és nem a szélsőségesekkel kívánnak szövetséget kötni. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy előre törtek úgymond az iszlamisták, az nem föltétlenül kell, hogy negatív következtetéseket jelentsen, vagy negatív következményekkel járjon. Itt ugye a problémát az jelenti, hogy azok az okok, amelyek miatt ezek a megmozdulások elkezdődtek, amelyek zömmel társadalmi, gazdasági, politikai problémák, feszültségek, a munkanélküliségtől kezdve az árak növekedésén keresztül a demokrácia hiányáig, ezek nagy részét nem sikerült az elmúlt hónapokban orvosolni, tehát ezen a területen különösebb előrelépésre nem került sor, sőt, sok helyütt, például Egyiptomban inkább lehet azt mondani, hogy még romlott a helyzet, mert az a egyik fő bevételi forrás, ami Egyiptom esetében nagyon sokat számít, és az idegenforgalom, a turizmus, ez épp az események hatására visszaesett, és emiatt az országnak a bevétele is csökkentek, és a kormányzatnak, amelyik ugye az első kormányzat lesz, mert jelen pillanatban még ugye a katonák vannak hatalmon Egyiptomban, de az első mondjuk így civil kormányzatnak hát nagyon nehéz és fájdalmas intézkedéseket és népszerűtlen intézkedéseket kell majd megtennie, hogy orvosolja az égető problémákat és az égető gondokat. Akkor arra is felhívná a figyelmet, hogy bár egységesen arab tavaszról szoktunk beszélni, nagyon differenciált a kép, tehát nagyon-nagyon különbözőek egymástól a különböző országok, meg csak akár a líbiai események, Egyiptomra, vagy gondoljunk akár Szíriára, de sokan Szíriát és Líbiát szokták bizonyos szempontból összehasonlítani egymással, holott egyáltalán nem lehet, vagy lehet mindent össze lehet hasonlítani, de gyakorlatilag nagy a különbség a két ország között. Szíria nagyságrendekkel fontosabb, geostratégiailag jelentősebb ország, mint Líbia, tehát éppen ezért a nemzetközi közösségnek a reakciója is egészen más, mint Líbiában volt, és ugye nagyon szeretnék elkerülni azokat a problémákat, amelyek, hogy Líbiában volt egy biztonsági tanácsi felhatalmazása, katonai beavatkozásra tulajdonképpen, és pontosan ezt szeretnék elkerülni Szíriában. Ezzel együtt viszont a helyzet semmit sem ott nem oldódott meg. Tehát éppen az a probléma...
Elkerülhető az a helyzet? Tehát a katonai beavatkozás
elkerülhető? Én azt gondolom, mindenképpen. Tehát én nem gondolom, hogy ilyen bekövetkezne Szíria esetében. Tehát nagyon határozott ellenállás van, ugye nyilván van Oroszország, Kína részéről, de gondoljunk arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is egyre közelebb vannak a választások, és alig ha kockáztatna meg a mostani adminisztráció egy újabb olyan konfliktus gócot, mint a Irakban, vagy Afganisztánban, vagy akár Líbiában sorra került. És az a probléma, hogy viszonylag könnyen meg lehet dönteni egy vezetést, ugyanakkor kérdés, hogy milyen ezután. És ugye a fő dilemmája az egész folyamatnak és a nyugatnak, ugye az a stabilitás versus demokratizálódás, mondom így, a biztos stabilitás versus bizonytalan demokratizálódásnak a dilemmája. Ezek az autokratikus politikai vezetések, amelyek hatalmon voltak ezekben az országokban, ezek biztosították a stabilitást, nagyjából biztosították a nyugalmat. Miután ezeket megdöntötték, utána egy teljesen bizonytalan helyzet következett be, ami vagy mutatja jeleit a megoldásnak, mint akár mondjuk Egyiptomban, vagy egy teljesen bizonytalan a helyzetet eredményez, mint ami például Líbiában van. Tehát itt nagyon könnyen belső konfliktus helyzet alakulhat ki, akár egy kvázi polgárháborús helyzet is kialakulhat. Olyan súlyos megosztottságok vannak, ugye törzsiség van ezekben a társadalmakban, különböző kultúrájú régiókból tevődik össze, hogy megint csak Líbiánál maradjunk az ország, ahol, vagy ha Szíriát vesszük példának, a szíriai ellenzék különböző törésvonalak mentén rendkívüli módon megosztott, különböző stratégiákat képviselnek, ugye a szabad szíriai hadsereg például, és mások. Tehát nagyon-nagyon nehéz világosan látni, hogy mi lesz a jövő, és ami az legnagyobb veszélyforrás jelenti, hogy most Szíriánál maradjunk, az az anarchia. Tehát az, ha kaotikus helyzet alakulna ki, egy ilyen geostratégiailag meghatározó fontosságú, frekventált helyen elhelyezkedő régióban, annak nyilvánvalóan beláthatatlan következményei lennének, hogy arról nem is beszélve, hogy Szíriában is megjelentek már a radikális iszlamisták, Al-Qaidához sorolható, ez a hálózathoz sorolható szervezetek, hogy Ayman al-Zawahir is pozitívan nyilatkozott tehát a felkelők a kormánnyal szembeni ellenzék támogatásáról szóló nyilatkozatot tett közzé. Tehát nagyon-nagyon összetett a helyzet, és hogy ehhez hozzájön még egy dimenzió, Szíria esetében például a szunnita-síta konfliktus, tehát nevezetesen az, hogy Szíria Iránnak volt a stratégiai szövetségese, és ugye nem véletlen, hogy az öbölbeli országok, amelyek rendkívül rossz szemmel nézték az elmúlt években Iránnak a pozíció erősödését, hogy az öbölbeli országok élükön Szaúd-Arábiával azok, amelyek akár fegyverrel is támogatják a szíriai kormányellenes felkelőket, ezzel is az Irán barát Assad rezsim meggyengítését, mielőbbi meggyengítését kívánják elérni. Tehát egy rendkívül összetett helyzet alakult ki, és akkor még ugye nem is beszéltünk Izrael helyzetéről és pozíciójáról, vagy Iránról és az iráni nukleáris problematikáról, hogy hát ott is mindenki latolgatta az esetleges Iránnal szembeli fegyveres beavatkozás, akár Izrael részéről, akár az Egyesült Államok részéről kockázatát, veszélyt és lehetőségét, amiről én azt gondolom, hogy ez rendkívül nagy kockázattal járna, és ezért ezt mindenképpen el kell kerülni. Tehát összességében egy és hát ugye még egy dolgot azért mindenképpen megemlítenék, ez pedig Törökország jelentős pozíció erősödése, tehát Törökország, amely nagyon komoly szerepet kíván játszani a mostani arab világban, az arab tavasz utáni, az arab tavasz követő arab világban, tehát egy nagyon-nagyon összetett helyzettel van dolgunk, ahol én azt gondolom, hogy az alapvető problémákat nem sikerült megoldani. Bizonyos előrelépések történtek, de átrendeződött a térkép, átrendeződtek az erőviszonyok. Irán pozíciói például, amelyek korábban nagyon nagy mértékben erősödtek, most gyengültek, gyengülésnek indultak. Egyesült Államok korábbi erős pozíciói is szintén gyengültek, Izrael pozíciói is gyengültek, öbölmenti monarchiák bizonyos szempontból erősödött, tehát nagyon-nagyon összetett helyzettel állunk szemben.
A nyugati világ egyébként mennyire volt, vagy egyáltalán mennyire tud eredményes lenni bármilyen rendezési kísérlettel ebben a jelenlegi helyzetben?
Hát nagyon nehéz, ugye a térségben komoly szövetségesei vannak a nyugatnak, az Egyesült Államoknak, hát nem csak Izraelre gondolok, hanem ugye korábban az arab országok közül Egyiptom volt az első számú, vagy egyik első számú szövetségese, meg Szaúd-Arábia, hogy ez is megváltozott, tehát Egyiptom új vezetése, még nincs igazából vezetése, de a korábbi külügyminiszter deklarálta például azt, hogy Egyiptom sokkal függetlenebb külpolitikai irányzatot kíván folytatni, az Egyesült Államoktól sokkal függetlenebb külpolitikát kíván folytatni. Hát a térség országai bizonyos gyanúval szemlélik a nyugatot és az Egyesült Államokat, nem kismértékben amiatt, ugye, hogy a korábbi Bush adminisztráció teljes mértékben elhibázott közel-kelet politikát folytatott, az Obama adminisztráció pedig, amely nagyon biztatóan kezdett, ugye Obama elnöknek volt egy híres kairói beszéd, de ahol nagyon empatikusan viszonyult a régi országaihoz, és nagyon pozitív célokat fogalmazott meg, amiből mondjuk ki őszintén semmit az igazi világon nem sikerült megvalósítania. Ugye nagyon vegyes a kép a líbiai beavatkozást illetően is, ugye Szíriában megoldatlan a helyzet, sokan azt mondják, hogy az Egyesült Államok például egy defenzív követő politikát folytatott az utóbbi időszakban, tehát valójában a nyugat nem igazán bizonyult sikeresnek, ami a régiót illeti. Ugyanakkor bizonyos pontokon én azt gondolom, hogy elengedhetetlen a nyugatnak a közreműködése, ahogy a régi országainak az együttműködése is a nyugattal, tehát én azt gondolom, hogy csak egészen más szemmel, másképpen kell a nyugatnak, és elsősorban az Amerikai Egyesült Államoknak magához a régióhoz viszonyulnia.
Lát esélyt arra, hogy ez a szemléletváltozás bekövetkezzen?
Hát ennek
vagy elkerülhetetlen?
Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, és bizonyos jelei, tehát mondjuk az Obama adminisztráció esetében markánsan voltak ennek bizonyos jelei. Igen, ugyanakkor egy másik fontos mozzanat, nyilván Oroszország, Kína megjelenése pozíciójának erősödése a régióban, tehát ugye nem véletlen az is, hogy Oroszországnak nagyon komoly érdekei fűződnek, hogy gazdasági érdekei voltak Líbiában is, vannak Szíriában is, vannak Iránban is, tehát Oroszország ezt is képviselt, Kína pedig egy feltörekvő feljövőben lévő nagyhatalom, mondjuk meg egészen világosan, amelynek úgy szintén nagyon komoly érdekei vannak a régióban, tehát nagyon érdekesen alakul a nagyhatalmi konstelláció, és itt is jelentős átrendezések kezdtek már végbe menni, és várhatók még a következőkben is.
Rostoványi Zsoltán, Budapesti Corvinus Egyetem rektora volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Nagyon szívesen, máskor is.